megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, Istennek igéjét olvasom, amelynek alapján majd Szentlélek segítségül hívásával szólni is kívánok, de előbb a hosszabb igeszakaszt hallgassuk meg az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részéből, a 36. verstől egészen a fejezet végéig, a 43. számú versig. Joppéban volt egy nő tanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti Dorkász, vagyis Zerge. Ez a nő sok jót tett és bőven osztott alamizsnát. Éppen azokban a napokban megbetegedett és meghalt. Miután megmosták, kiterítették a felső szobában. Mivel Lidda közel volt Joppéhoz, a tanítványok, akik meghallották, hogy Péter ott van, elküldtek hozzá két férfit és kérték: késedelem nélkül jöjj át hozzánk. Péter felkelt és velük ment. Amikor odaért, felvezették a felső szobába, az özvegy asszonyok pedig mind elébe álltak, sírtak és mutogatták azokat az ingeket és ruhákat, amelyeket Dorkász készített, amíg velük volt. Péter ekkor kiküldött mindenkit, letérdelt és imádkozott, azután a holttest felé fordulva ezt mondta: Tábita, kelj fel! Ő kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült. Péter oda nyújtotta neki a kezét, és talpra állította, majd behívta a szenteket és az özvegyeket, és megmutatta nekik, hogy él. Elterjedt ennek a híre egész Joppéban, és sokan hittek az Úrban. Péter pedig több napig Joppéban maradt, egy Simon nevű tímárnál. Kedves testvérek, az az ige, amelynek alapján a mai alkalommal a Szentlélek segítségül hívásával szólni kívánok közöttetek, megtalálható a már imént felolvasott versekben, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részében, a 36. verstől a 43. versig terjedő igeszakaszban, de ezen már olvasott igeversek közül különösen kiemelem, s a gyülekezet szívére helyezem, a 40., 40. és a 41. versben foglaltakat, ahonnan így szól mai alapigénk. Péter ekkor kiküldött mindenkit, letérdelt és imádkozott, azután a holttest felé fordulva ezt mondta: Tábita, kelj fel! Ő kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült. Péter oda nyújtotta neki a kezét, és talpra állította, majd behívta a szenteket és az özvegyeket, és megmutatta nekik, hogy él. Kedves testvérek, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai vasárnapon, amikor is, hát így éppen a szolgálat cserés hétvégénken, amelyet úgy egyszerűbben szószék cserének szoktunk nevezni, az a megtiszteltetés jutott, hogy Rimaszombatba jöjjek el, és amíg Molnár Sándor testvérem éppen most a runyai szószéken áll, én hirdethessem Isten igéjét. És mivel nálunk ugye a pünkösd utáni alkalmakon mindig az apostolok cselekedeteiről írott könyv következő részéről szólt az igehirdetés, éppen ezért úgy gondoltam, hogy nem töröm meg ezt a rendet, hanem egy olyan igeszakasszal jöttem kedves testvérek számára, amely hiszem, hogy nagyon sok mindent adhat mindannyiunk számára. Már csak elég abba belegondolni, hogy a pünkösd utáni eseményekről szól ez a felolvasott ige, hogy hogyan és miképpen éltek az egykori keresztények, hogy hogyan és miképpen gyarapodhattak az első keresztény gyülekezetek, miképpen építkeztek, és ebben azért nagyon sok tanítás és útmutatás is van, hogy hogyan kellene nekünk élnünk, és hogyan kellene nekünk a gyülekezeteinket építeni és erősíteni, és esetleg személyes hitünkkel tanítványként kiállni az emberek elé. Mindenre nagyon komolyan tanít Isten igéje, amely ugye azzal kezdődik, hogy Péter apostol éppen elindul, és végiglátogatja a keresztény gyülekezeteket. Ugye gondoljunk csak abba bele, ugye pünköstkor Péter kiáll, Isten kegyelméből, a Szentlélek munkája által több ezer ember megtér, aztán szétárad a keresztény hit a világba, és több gyülekezet alakul. És nagyon érdekes, hogy Péter, aki azért ülhetne a jeruzsálemi gyülekezetben, mint az első számú lelkipásztor, mint a legnagyobb apostol, és onnan irányíthatná és a dolgokat, és mondhatná a bölcsességeit. Péter apostol fogja magát, és elindul. Elindul, hogy meglátogassa a keresztény gyülekezeteket. És azt gondolom, hogy azért teszi ezt, mert felelősséget érez az akkor alakult keresztény gyülekezetekért. És amikor úgy erre gondoltam, az is eszembe jutott, hogy ez a felelősség, ez egy kicsit napjainkban úgy elfeledett szó és elfeledett kifejezés, mert általában mi magunk nagyon sokszor azt mondjuk, hogy már még önmagunkért sem szívesen felelünk. Tesszük a dolgunkat, végezzük a mi életünket, megvívjuk a mi harcainkat, gyerekként, felnőttként intézkedünk, de arról nagyon sokszor megfeledkezünk, hogy felelősek vagyunk egymásért. Pedig már a kishercegben is azt olvashattuk, hiszen, és ezt tanulhattuk meg a rókától, aki a kishercegnek mondja, hogy felelős vagy azért, akit megszelidítesz, hogy igenis emberként felelősek vagyunk egymásért. Akár egy családon belül a szülő felel a gyermekért, a gyermek felel a szülőért, akár egy gyülekezeti közösségen belül, lelkipásztor a gyülekezetért, és gyülekezet a presbitériumáért, és mindazért, ami rábízatott, és bizony egy nemzet közösségben is felelünk egymásért. Szabó Dezső írja ezt a nagyon mély gondolatot, hogy minden magyar felelős minden magyarért. És milyen jó lenne, hogyha ezt a felelősséget úgy tényleg megélnénk a mi emberi életünkben és mindennapjainkban. És ugye valahogyan Péter ezzel a felelősséggel indul el, és először eljut egy városba, Liddába, ahol szépen meggyógyít egy embert, és éppen még ott marad talán beszélgetni a hívekkel, talán építeni és erősíteni a gyülekezetet, amikor egyszer csak jön hozzá egy hír, jön hozzá egy küldöttség, akik arról számolnak be, hogy a közeli városban, Joppéban él egy Tábita nevű tanítvány, ami ugye a neve azt jelenti, hogy Dorkász, vagyis Zerge. Nagyon érdekes, hogy Kávin János, amikor írja a kommentárát, akkor megemlékezik arról, hogy ez a Tábita név, ez arra utalhat, hogy szír származású a hölgy. Ugye tudjuk, hogy a szír keresztényeknek milyen terheik vannak mostanában, és milyen kihívásaik, és milyen nehéz harcaik vannak. De tudjuk azt is, hogy azért nagyon sokan helytállnak, és megmaradnak keresztény embernek a vérzivatar közepette is ott Szíriában. És erről a hölgyről is, erről a Tábitáról is ilyen híreket hallunk, hiszen ezt írja róla a Szentírás, hogy nőtanítvány volt, aki sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Az első, amit külön kiemel a Szentíró, Lukács, hogy nő tanítvány volt. És nem azért, mert mi talán nem jönnénk rá a nevéből, hogy ő nő vagy asszony, hanem sokkal inkább azért, mert kiemeli Lukács, hogy igen, nők is lehetnek tanítványok, nők is szolgálhatják tanítványként az Úr Jézus Krisztust. És ez azért fontos erre felfigyelni, mert manapság is nagyon sokan erről megfeledkeznek. Vannak olyan országok, ahol azt mondják, hogy nők nem lehetnek lelkészek, vannak olyan gyülekezetek, ahol azt mondják, hogy nőknek nincsen helye a presbitériumban, vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy igen, ez csak a férfiakra vonatkozik az egyház építésének különleges hivatása, pedig a hölgyek mennyi csodálatos dolgot tudnak tenni Krisztusért, az egyházért. Mennyi csodálatos dolgot tudnak tenni a családban, az élet minden területén. Nem azon múlik, hogy milyen tanítványok vagyunk, hogy nők vagy férfiak, gyermekek vagy felnőttek vagy idősek vagyunk, hanem az, hogy mennyire vesszük komolyan a Krisztustól kapott lelki ajándékokat, és mennyire élünk azokkal komolyan. Na hát ez a Tábita nevű asszony, ez egy hiteles tanítvány volt, hiszen ezt írja róla a Szentige, hogy sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Nem csak beszélt a hitről, nem csak elméleti kereszténysége volt, hanem jó szándékkal, készséggel, segítő akarattal, sőt, mondjuk ki, nyitott pénztárcával fordult a körülötte levő, szükséget látó emberekhez. Nem csak beszélt róla, hanem tette is. És azért Ha felfigyelünk erre, kedves testvérek, az is eszünkbe juthat, hogy manapság a mi keresztény egyházunknak, és benne a keresztény egyháztagoknak az egyik legnagyobb kihívása éppen az, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem tegyünk is. Ne csak büszkén mondjuk el, hogy igen, mi keresztények vagyunk, igen, mi reformátusok vagyunk, igen, mi Krisztus követői vagyunk a világban, hanem amikor kimegyünk a templomkapun, templomajtón, és folytatjuk a mindennapi életünket, munkánkban, küzdelmeinkben, iskolában, bárhol máshol, ott is látszódjon meg a szavainkon, a cselekedeteinken, az egymás felé való odaforduláson, hogy igenis Krisztus tanítványai vagyunk. Tábita ilyen volt, de itt egy szomorú fordulatot vesz a történet, hiszen azt olvassuk, hogy ez a Tábita, aki olyan jó, olyan sok jót tett, aki olyan nagyszerű tanítványa volt Krisztusnak, hát ez a Tábita megbetegszik és meghal. És egyből meglepődünk egy kicsit, hogy is van ez. Hát mi azt várnánk el az Istentől, hogy aki benne hisz, aki rábízza az életét, azt nem érhetik utol a problémák. Sokszor még úgy fel is vagyunk háborodva, hogy miért pont annak kell szenvednie, miért pont annak kell elesettségben, nyomorúságban lenni, aki hisz Istenben. Hát mi azt tartanánk természetesnek, hogy akit szeret az Isten, az felemeli, aki benne bízik, azt megtartja, sőt, inkább azt gondolnánk, hogy csak a bűnösöket érheti utol a nyomorúság. Csak hogy kedves testvérek, ez egy emberi elképzelés, mert sehol nem olvassuk a Bibliában, hogy az Isten a jókat megkíméli, az Isten félőket megkíméli a problémáktól és a gondoktól. Viszont az Isten félő ember tudja, hogy a bajban egyedüli menedékként ott van az Isten. Isten nem azt ígéri, hogy nem kell szenvednünk, de azt ígéri, hogy a szenvedésben van reménységünk, a Krisztus szeretete. És hát bizony, ezzel a reménységgel fordulnak aztán ennek a Tábitának a társai, ismerősei, és rohannak Péter apostolhoz, aki ott van a közeli városban, megkeresik őt, és nagyon érdekes, amit mondanak neki, hiszen ezt mondják, késedelem nélkül jöjj át hozzánk. És azt írja Lukács, hogy Péter pedig felkelt, és velük ment. Érdekes, hogy nem szól Péter egy szót se. Nem azt mondja, hogy jó van, tudom, hogy Tábita beteg, és én megyek, és meggyógyítom. Nem tesz ilyen ígéreteket. Talán azért sem, mert ő maga sem tudja még, hogy mi az Isten akarata. Néha mi úgy szeretnénk emberként megmondani, hogy mi az Isten akarata. Néha szeretnénk azt is úgy megmondani, hogy hogyan kellene tennie az Istennek ezt, azt vagy amazt. Volt olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy pont valakinek a rossz életére mutatva, így mondta azt, hogy miért nem bünteti már őt meg az Isten. Mi még nagyon sokszor azt is tudjuk, hogy kit kéne megbüntetni az Istennek. Hol kéne jót és hol kéne rosszat tennie. Na Péterben van akkora alázat, hogy nem tesz fölösleges ígéretet. Csak elindult csendesen, Isten akaratára bízva az ő életét, és Isten akaratára bízva a folytatást. És aztán így érkeznek meg, és amikor odaérnek, felvezetik ugye Pétert a felső szobába, az özvegyasszonyok ott siratják Tábitát, és közben még mindig arról áradoznak, hogy mennyi mindent tett, és mennyi mindent adott ő nekik. És itt van egy érdekes jelenet, Péter kiküld mindenkit, letérdel és imádkozik. És ugye elgondolkoztam rajta, hogy miért így történik itt a csoda, hogy Péter kiküld mindenkit. Hát ott van a sok hívő keresztény körülötte. Hát nem szebb lenne, hogyha együtt imádkoznának? Hát nem az lenne az igazi, hogyha tényleg egyfajta imaláncba kapcsolódva, imádkozó közösségként keresnék az Isten akaratát, és kérnék a gyógyítás és a új élet fakasztásának a csodáját. De Péter mégis fogja magát, és kiküld mindenkit. Vajon miért? Az egyik, amit már az imént említettem, hogy talán még mindig nem tudja az Isten szándékát, és ezért nem tudja, hogy mi lesz. A másik, ennél sokkal fontosabb válasz, amit Calvin fogalmaz meg nagyon határozottan, és rámutat arra, hogy minden bizonnyal Péter azért küldött ki mindenkit a szobából, mert nem akarta, hogyha megtörténik a csoda, azt neki tulajdonítsák. Nem akarta, hogy arról áradozzanak, hogy Péter milyen mozdulatokat tett, és mit mondott, és mitől támadt úgy életre ez az asszony. Péter csak egyetlen egy dolgot akart, dicsőíteni az ő teremtő, az ő megváltó, és a Szent Lelke által vezető Istent. De ezt teszi. Imádkozik, majd pedig a holttest felé fordulva ezt mondja, Tábita, kelj fel. Az imádságban megkapta a választ. Az imádságban megértette az Isten akaratát, hogy őt eszköznek használja arra az Isten, hogy visszahívja az életbe ezt az asszonyt. Tábita, kelj fel, és ő kinyitotta a szemét. És aztán Péter ugye odaáll, behívja a szenteket, özvegyeket, és megmutatja nekik, hogy ez a Tábita él. Nagyon érdekes, hogy nem arról ír a Szentírás, hogy Tábita egyszer csak felkel az ágyból, és elkezd ugrálni, hogy jaj, de jó, hogy élek, jaj, de jó, és most már visszakaptam Istentől az életemet, hanem valami egészen más történik. Péter odahívja a többieket, akik siratták, akik azt mondták, hogy mennyi mindent adott nekünk ez az asszony. És azt mondja szinte Péter ugye ezzel a jelzéssel, hogy íme újra a tiétek, még adhat, még cselekedhet értetek. És Péter szinte tanít ezzel mindannyiunkat arra, hogy a mi életünk célja nem akkor teljesedik ki, ha a saját életünknek örvendezünk igazán, és önző módon bezárkózva megtartjuk mindazt, amivel megajándékozott az Isten. Az bízza ránk az Úr, hogy mindazt, amit kaptunk tőle, azt továbbadjuk. A hitnek, a reménységnek, a szeretetnek az áldását és ajándékát. És ha az Isten nagyobb gazdagságot adott, akkor igenis tudjunk segíteni másokat. Ha adott a szívünkbe nagyobb szeretetet, türelmet mások iránt, akkor tudjunk mások felé türelemmel, békességgel fordulni, vagy környezetünkben békességet teremteni. Mert így teljesedik ki a mi keresztény szolgálatunk. Erre kapott új erőt, erre kapta meg a folytatás lehetőségét Tábita. És azt írja a Szentírás, így fejezi be Lukács a történetről szóló beszámolót, hogy elterjedt ennek a híre egész Joppéban, és sokan hittek az Úrban. Ugye a csodának több gyümölcse is volt. Egyrészt az emberek visszakapták a segítőjüket, másrészt a gyülekezet ott Joppéban visszakapta odaadó tagját, a harmadik pedig az emberek hitre jutottak. És nem egy vagy két emberről beszél, hanem az ottani közösségről. Mert az Isten egy ember életén keresztül is tud mások életébe áldást és ajándékot hozni. És milyen jó lenne, ha mi is ilyen emberek lennénk, és erre törekednénk, hogy életünkön keresztül az Úristen mások életébe is hozzon áldást, hozzon ajándékot, hozza a hitnek, a megtérésnek a gyümölcsét. Hát ebben segítsen meg az Úristen bennünket, nem csak ezen a vasárnapon, hanem életünk minden napján. Amen.